Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma újabb két csapatnak a nyarát nézzük végig, és ebből az első gárda mindenképpen a Golden State Warriors kellett, hogy legyen, mert ugye bizonyára emlékeztek, előző adásban Nick Nurse-szel hallhattatok egy interjút, és ez azért jöhetett össze, mert a Rádgéber Akadémián tartott második nemzetközi kosárlabda konferencián ő előadott, vagy ezen az előadás sorozaton, és egyébként az összes többin is, Bob McKillop-pal például, aki ugye Curry-nek a egyetemi jegyzője, illetve elég nagy nevekkel együtt egy ilyen két napos szuper kosárlabda varázslatot hallhattunk. Úgyhogy ezen ott voltam nem csak én, hanem Gedei Tibi barátunk is, Coach T, és őt mindenképpen szeretnénk erről is megkérdezni, és mivel őt szoktuk a Golden State-ről is, ezért aztán így jött össze a dolog, és hát itt is van velünk még akkor is, hogyha éppen vezet, mert így tudtuk megoldani, de nagy-nagy szeretettel köszöntjük kedvenc edzőnket, Coach T-t. Hello, Tibi!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát elnézést a háttérzajokért, ugye viszonylag későn tudtuk leegyeztetni ezt az időpontot, és én városba tartok.
Szia Tibi, én is üdvözöllek, köszönöm, hogy itt vagy, és természetesen ugye Tibi kihangosítón csinálja le barakva a telefon, hogyha követitek a példáját, amikor vezettek, azt megköszönjük, mindenképpen figyeljetek erre oda. Vezetés biztonsági kitörőnket hallottatok.
Bizony, és akkor most jöjjenek a közlekedési hírek. Nem, inkább jöjjön az, hogy milyen volt Pécsen. Tibi, főleg rád vagyok kíváncsi, de azért az előző adásban már én mesélgettem ezt-azt. Én azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok automatikusan lenyűgözve attól, hogyha nagy neveket hallhatok, de hogyha ezek a nagy nevek megmutatják nekem, hogy miért nagyok, mi okozza azt, hogy idáig eljutottak, hogyha az előadásukat például komolyan veszik ebbe az esetbe, akkor viszont gyerekként tudok érte rajongani teljes mértékben, és ez is történt. És azt gondolom, hogy elsősorban a Nick Nurse előadásokkal, ugye Bob McKillop bácsi elképesztő energiákat mozgósít még így 70 felé, vagy fölött is, és olyan hangereje van, hogy amiatt kis túlzásra nem lehetett érteni, hogy mit mond, de kétségtelenül ő is egy hatalmas kosárlabda elme. Nick Nurse viszont, amikor mondjuk beszélte a védekezésváltásról, volt egy ilyen egy órás előadása, hogy hogyan vált ő védekezést, akár a Raptors-zal, akár a korábbi csapataival, és azt egészen mélyen szakmailag is elmondta arról, hogy mondjuk a támadásban a spacinget, hogy gyakoroltatja, ott láttunk Nick Nurse által levezényelt edzést is, szóval olyan szakmai anyagok, amiket hallgatni is fantasztikus volt, és elmélyülni benne, és automatikusan lelkesedni kezd az ember. Tibi, én úgy láttam, hogy ez veled is hasonlóképpen történt.
Igen, ugye nem titok, hogy mi ezt a két napot gyakorlatilag együtt csináltuk végig a szakmai részét is, és a nem szakmai részét is. Nagyon inspiratív volt, hogyha egy szóval kéne összefoglalnom. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon ilyen szintű edző előadása nem sűrűn fordult elő. Ugye azért Nick Nurse egy top 3 edző a világon, és ezzel szerintem még csak nem is mondtam olyan nagyon-nagyon nagyot. Én őszintén szólva el se hittem, hogy ő tényleg meg fog jelenni fizikálisan, és nagyon pozitív csalódás volt az, hogy amit megígértek, azt teljesítették az akadémián. Fantasztikus volt az energia és az emberség, az a közvetlenség, ahogy az előadásokat tartotta. Nem is feltétlenül így képzeltem el, sokkal-sokkal többet adott ez az egész, mint amit én előre elvártam. Bár én úgy fogalmaztam meg ezt, hogy én tudom, hogy Nick Nurse-ön és Szakmáról semmit nem beszélt, akkor is valószínűleg elmentem volna megnézni, szerintem NB1-es edzőként gyakorlatilag vétek lenne kiadni egy ilyen lehetőséget. És amikor jelezted nekem, hogy másnap személyesen a VIP-ba egy interjút fogsz vele készíteni, amire elkísérhetlek, az meg tényleg életem egy legnagyobb ilyen jellegű élménye volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmailag is adott ez a két nap nekem sokat, és emberileg, energiába, motivációba, meg aztán végképp, és ezzel szerintem még csak szentimentalista sem voltam. És nem tudom, egy történetet elfogadtok-e?
Ajaj!
Ugye amikor a VIP-ba ültünk, és Nick Nurse megjött, és ugye az volt a fedő sztori gyakorlatilag, hogy én is a hangért vagyok felelős, az én telefonomon is vegyük fel az interjút, ami azért így viccesen hangzik. Ugye mondtam Nicknek, hogy hát a podcastben már kérdezték tőlem, hogy mit kérdeznék Nick Nurse-től, hogyha egyszer esetleg kiadnék vele egy sör, vagy találkozhatnék, és hát itt ülök az asztalnál, és itt ül velem szemben Nick Nurse. Úgyhogy tényleg elképesztő élmény, és nem tudom, ez mennyire jön át így mikrofonon keresztül, de én tényleg nem voltam nyűgözve, hogy ez velem történik. Nagyon-nagyon közvetlen volt, személyesen is, az előadások alatt is, nem titkolózott, betekintést adott a Toronto Hilk mindennapjaiból, interaktív volt ugye maga a két nap, lehetett tőle kérdezni, rengeteg kérdést tettek fel neki, amikre tényleg látszott, hogy legjobb tudása szerint próbál válaszolni, és látszott rajta, hogy nem egy ilyen sablonos, közhelyes, legyünk túl rajta, meg kell jelenni, eseményként fogja fel ezt, hanem ha már eljött, akkor ő tényleg próbálta átadni azt, amit ennyi idő alatt át lehet adni. Nyilván azért két nap alatt csodákat ne várjunk, de talán még ilyen szakmai továbbképzőn itthon talán még soha nem voltam. És a szervezésről meg annyit, hogy hihetetlenül jó volt. Az, hogy az angolul nem beszélőknek biztosították a tolmácsot egy fülhallgatóval, és meg rengetegen fülhallgatóba ültek, és úgy hallgatták az előadásokat. Az, hogy az egész az percre pontosan meg volt szervezve, nem voltak csúszások, nem voltak késések, lehetett tervezni a napodat, lehetett mindent tervezni. Ez szerintem tényleg az egésznek a nívóját mutatja, és Rádéber László a végén azt mondta, hogy egyetlen egy hiányérzete van, hogy miért 150-en voltunk, és miért nem 3000-en. És ugye Gábor, mi ezt beszéltük menet közben is, hogy engem nagyon-nagyon meglepett, hogy két napig hallgathatod Nick Nurse, kosárlabdába dolgozol, kosárlabda edző, vagyis nem ülsz ott. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon furcsa volt. Ugye a Rolling Stoneshoz hasonlított a Nick Nurse, hogy a Rolling Stones koncertre is fél évre előre foglalni kell egyet, illetve bele kell vésni a naptárodba. Hát mi ezt a 23-át, 24-ét így gondolom, hogy belevéstük időbe a naptárunkba.
Az biztos, igen. Konkrétan, amikor kijött a hír abban a szent pillanatban. Talán egy olyan dolog jut most eszembe, ami ilyen elképesztően érdekes volt, és Nurse mondta, hogy ő rotálja a segédegyzőit, és most itt a fő segédegyzőkről van szó, mert amúgy 12-en vannak, ugye? De azt a hármat, aki ott ül vellette a meccseken, az egyik egy úgymond fősegítő, a másik egy defense segítő, a harmadik egy offense segítő, így vannak felosztva, de nem állandó ez, hanem ő elkezdte őket rotálni, tehát ezekbe a szerepkörökbe körbeülnek úgymond 10 meccsenként, azért, mert amikor egy segédegyző javasol valamit, és ő csak az offenzért felelős, ő is mondta, hogy amikor Raptorsnál volt segédegyző, akkor hát szeretett volna olyan játékosokat a pályán látni, és azt javasolta, akik tudnak triplázni. Aztán nyilván nem szabad, hogy belesülj egy csak ebbe, hanem akkor mind a három szerepkört vedd át, mind a három szerepkört tanuld meg, és ezt ugye mégis nem akárkikről beszélünk, tehát volt itt ugye spanyol válogatott szövetségi kapitány, meg olyan segédegyzők, például ugye Griffin, aki azóta már vezetőegyző az NBA-ben, tehát nem akárkiket rotálgatott ott Nick Nurse az elmúlt években sem. Na ezt csak azért mondom, mert ez volt számomra az egyik ilyen egészen elképesztő info. Tibi, neked mi az, ami így megragadt, akár technikai részlet, akár játékelmélet, bármi?
Nagyon nehéz szerintem így egy pontot kiemelni. Nagyon tetszett a defensív előadás, ahol az alternatív védekezéseket tárta föl, és leginkább az, hogy 25 éve Angliába már olyan szetteket választott, amiket most az NBA-be látunk vissza, és hogy igazából az egész arról szólt, hogy nincsenek standardek, nincs olyan, hogy csak ezt csinált. Nem, igenis lehet változtatni, lehet kitalálni jó dolgokat, lehet kísérletezni, és nem mindig minden fog összejönni. Nagyon tetszett, amikor a Toronto Raptorsnak a mély statisztikáiba engedett egy pici beletekintést, amit Eagle-nek nevezett, hogy a játékosoknak vagy besegítő, vagy labdásvédőként például keze hányszor van fent, és hogy ezt trekkelik, és hogy erről meg is mutatta nekünk a 3-4 évvel ezelőtti kimutatásokat, ugye emlékszel te is, hogy De Rose neve is ott illogott ugye a monitoron.
Igen, bár nála elég alacsony volt a százalék, és ugye Kyle Lowry-nak volt a legmagasabb százaléka, a legrövidebb wingspanű játékos. Mutatta legtöbbször azt a bizonyos sast.
Igen, bár amúgy DeRozan-nél sem volt olyan alacsony, voltak sokkal alacsonyabb számok is. Nagyon-nagyon tetszett az, hogy amikor a, és nyilván ezzel nem árulok el egy nagy titkot annak, aki követi a ligát, ugye, hogy a Tomás kiválasztásnak a kvalitásáról beszélt is. Ugye, amikor olyan példákat hoz fel, hogy Rudiger és DeMar DeRozan rengeteg középtávoli dobott el, és ugye nem hatékony dobások, blablabla, és Rudigert elcserélték, hogy egy olyan edzőnek a szájából halljuk ezt, aki ezekkel a játékosokkal dolgozik napi szinten, és akit ezek a játékosok hihetetlenül tisztelnek. Szóval ennél hitelesebb forrás, akárhogy megerősítse azt, amit te is gondolsz, vagy esetleg bővítse a tudásodat, én úgy gondolom, hogy nem is nagyon várhatunk el. Úgyhogy nehéz lenne így egy dolgot kiemelni, mert minden előadása fantasztikus volt, és tényleg minden előadása olyan volt, hogy nem azt várta az ember, mint iskolában, hogy úristen, még 5 perc és van a szünet, és akkor elvetünk egy kávét, hanem pont fordítva, hogy bár csak még tovább tartana, és hogyha kell, akkor vasárnap éjfélig ott ülök, hogy hallgassam, mert nem számít igazából az idő ilyenkor, mert ez egy majdnem volt soha vissza nem térő alkalom. Nem tudom, hogy mikor tudok utoljára NBA bajnok edzőt élőbe hallgatni. Hát azt meg, hogy mikor tudok legközelebb egy NBA bajnok edzővel személyesen beszélgetni, azt meg végképp nem tudom. És hát ugye neked nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy erre te adtál nekem igazából lehetőséget. Hát élmény volt ugye a kérdésekre a válasz hallgatni, látni a reakciót, amikor megkérdezted, hogy a Toronto Raptors-szal jövőre mik a célja, és rám nézett így ilyen nagyon-nagyon ilyen csodálkozó arc, hogy úristen, ez milyen kérdés, hát bajnokok akarunk lenni. És hát ezeket azért megélni, csak szuperlatívuszokban tudok erről beszélni.
Igen, az szenzációs jelenet volt előző podcastben, hogy fel is emlegettem. Na, hát akkor viszont most lovagoljunk el, ha nem is a naplementébe, de egy szép napos vidékre, San Franciscóba, és a Golden State Warriors-ról beszélünk egy kicsit. Zoli, ha megkérlek, akkor összefoglalnád, hogy mi történt a Golden State Warriors-zal ezen a nyáron?
Elveszítettek ugye két olyan játékost, aki a playoff rotáció tagja is volt, Gary Payton Jr. és Otto Porter személyében, ugye mind a ketten, főleg persze Payton, ő 20 perc felett játszott általában, de Porter is 20 perc közelében volt. És ugye mellett azért ugye Juan Toscano Anderson is, aki hát nyilván neki nem volt ekkora szerepe, és ugye Damian Lee is, aki még időnként csinált jó dolgokat, meg ugye Bielica pedig hajoltan visszajött ugye Európába, tehát ő se nem osztott, nem szorzott igazából túl sokat. Próbáltak ugye az érkezőkkel pótolni őket, aki ugye bent lehet majd helyettük a playoff rotációban, az ugye elsősorban Dante DiVincenzo, illetve a másik ilyen játékos, de hát nem tudom az alapján, amit ugye Denverben mutatott, Jamichael Green lehet még esetleg ilyen, és ugye beszélnünk kell még Patrick Baldwin Jr.-ról, aki ugye az idei elsőkörös draft pickjük, de nem tudom, hogy mennyi játék lehetőséget fog kapni. Lehet, hogy egyébként van most ebben a csapatban lesz a lehetősége.
Igazából kezdhetjük nyugodtan Patrick Baldwin Jr.-ral is, aki egy hasonló prospekt volt, mint a Dallas húzottja, tehát, hogy sokkal följebb várták még egy évvel ezelőtt Patrick Baldwin Jr.-t, aztán jött egy nem kifejezetten jól sikerült év, és egy ilyen csúszót kapott el gyakorlatilag a Golden State, a 28. helyen, most nem vagyok benne teljesen biztos, de mindegy, azon a környéken. Őszintén szólva, Patrick Baldwin Jr.-ral önmagában nekem így nem volt bajom a Summer League-en, de ahogy Zoli is mondta, nem hiszem, hogy ő most lehetőséget kap a következő évben, vagy csak akkor, hogyha tényleg nagyon bele kell nyúlni sérülések vagy pihentetések miatt a Golden State-nek a mélységbe, illetve ugye Gui Santos volt, ha jól emlékszem, az a játékos, aki a második körben húzott ki a Golden State Warriors, na ő viszont meglehetősen jól játszott. Ezt hozzátenném a Summer League-ben, és egészen meggyőzőcske teljesítmény nyújtott. Meglátjuk, hogy kap-e szerződést, mert tudtam, hogy még nem kapott. Igazából Patrick Baldwin Jr.-ról neked bármi benyomás, Tibi?
Igen, 1/28-ként választottuk ugye a Wisconsin Egyetemről, és egy nagyon jó fizikai talentről beszélünk, hiszen ugye 2 méter 6 centi, és neki lehet majd nagyon komoly kinti dobása, hiszen nagyon nagy volumennel próbálkozott, nem túl jó hatékonysággal egyetemen, de itt az, hogy megvan a mozdulat és megvan maga a volumen, az azért alapanyagnak 1/28-ként úgy, hogy nekünk nem feltétlenül kell insta bevethető játékos, szerintem egyáltalán nem rossz ki. A 3 pontos hatékonyságánál csak a 2 pontos hatékonysága vált rosszabb, szóval szegény tényleg nagyon-nagyon-nagyon rossz TS-sel dolgozott a tavalyi évben. Úgyhogy egy ilyen nyers prospektől nem igazán várhatjuk el szerintem azt, hogy ő insta bevethető legyen, viszont ugye a Warriors-t ismerjük ennyire, hogy ott az, hogy egy évig csak fejlesztő munkával milyen szintre tud majd eljutni, az jelen pillanatban még rejtély. És hát nem azt mondom, hogy minden draftoltunk NBA játékos lesz, mert ugye ez messze nem igaz, de szerintem kifejezetten jó helyre került, mert ez szuperkultúrába szocializálódhat, és egy szuperkultúrába lesz egy olyan éve, ahol harcolhat és fejlődhet azért, hogy jövőre ugye a rotációnak a tagja legyen, mint ahogy, és majd ugye, amikor átérünk a tavalyi három újoncunkra, vagy bocsánat, kettő újoncunkra plusz Wisemanre, mint ahogy ők.
Kénytelenek lesznek gyakorlatilag fellépni, tehát kezdjük azzal, hogy valahol értem, hogy miért nem tartották meg Gary Paytont, mert hogyha belegondolunk, akkor az, hogy ő most egy nagyon sérülékeny játékosról van szó, azt ne felejtsük, az eddigi karrierjét is leginkább azért a sérülések akasztották meg. Egy ilyen játékost 3 évre viszonylag nagy pénzért, úgyhogy úszol a luxusadókban leszerződtetni, oké, nehéz. A Portland ugye egy szép ajánlatot tett neki, de szerintem még az is kb. 10 millió körül volt évente, rögtön megnézem. Kicsit túloztam egyébként, mert csak 8,3 millió a kezdő fizúja, de beszéltük itt Zolival is adás előtt, és szerintem te is egyet fogsz érteni, Tibi, hogy sportszakmailag abszolút indokolt lett volna őt megtartani, mert hát a döntőben a csapat 4.-5. legfontosabb játékosa volt, ami azért elég magasan van ezen a bizonyos listán.
Szerintem a tavalyi évnek ő volt a legnagyobb teljesítő olyan szempontból, hogy ha mondjuk évelején beskállázzuk, hogy kitől mit várunk, akkor messze ő volt az, aki ezt nagyon-nagyon túllőtte. És én nagyon-nagyon sajnálom, hogy Payton elment, de azért valljuk meg őszintén, hogy az alapszakaszban ő nekünk nem mindegy egyáltalán. És ezzel nyilván nem őt becsülöm le, hanem ugye az alapszakasz kosárlabda azért teljesen más. És szerintem picit luxus lett volna úgy megtartani a csak a playoff miatt magasabb fizetéssel, hogy függetlenül attól, hogy megtarthattuk volna, és kvázi a luxusadó ilyen szempontból nem számít, de abban sem vagyok biztos, hogy ő minden áron maradni akartam volna ilyen szerepben. Portlandben simán lehet, hogy egy sokkal-sokkal nagyobb szerepet fog kapni, sokkal-sokkal több perccel, egy olyan lehetőséget, ami a kibontakozásra lehetőséget ad neki egy olyan szerepet, és emiatt valahol, meg hát nyilván bajnokok lettünk, én nem sajnálom, hogy elment, mert valahol ez az életrendje. Picit szerintem túl nagy lett volna a tehet, csíkhalmozás és a talent halmozás és a használható játékos halmozás, hogyha őt is meg tudtuk volna tartani. Persze, jó lett volna, ha marad, de nincsen semmi probléma.
Aha, jó, ezzel fogok soha egyetérteni, nincsen semmi probléma, mert szerintem nem, tehát őt nem fogják tudni pótolni, de értem, hogy mit mondasz, és valóban, tehát árértékarányban azért ezt máshogy is át kell gondolni, különösen úgy, hogy ugye ebben a most már idei idényben, ami ugye július 1-én elkezdődött, ebben 150 millió lesz a luxusadó határ, és hát a Golden State Warriors jelenleg 185 milliónál áll, kicsit alatta, ez pedig azt jelenti, hogy amit a csapatnak ki kell fizetnie, mint luxusadó utáni, tehát mint luxusadó, ugye, tehát amennyivel átlépik ezt az összeget, utána már van egy ilyen sávos fizetési rendszer, az 141 millió. Ami gyakorlatilag van olyan csapat bőven, aminek 141 milliót nem keres rendesen a kerete, a Golden State Warriors így is ezt csak luxusadóra fizeti, tehát ez
és
egészen elképesztő.
Ezt toljuk meg még $500,000, mert ugye a Lékob ezt szóba hozta, és most kapott ért egy büntetést.
Jó, tényleg. És a $500,000 az brutális büntetés, ezt tegyük hozzá. Ez egészen elképesztő. És ez a baj végül is, hogy Gary Payton Jr. elvesztése, meg Otto Porter elvesztése, a mélységet elvesztette a Golden State. Én úgy gondolom, hogy egyetlen egy reális elvárás lehet a Golden State drukkerek részéről, mert ez a csapat így nyilvánvalóan gyengült. Viszont mind Moody-nak, mind Kumingának szerintem meg is kell, és meg is fogják adni a lehetőséget, és ez a két játékos számomra megmutatta azt, hogy lappang vennük annyi tehetség, hogy ezt megpróbálja a Golden State, és nem biztos, hogy mind a kettőből kiváló játékos, meg kezdőjátékos válik majd, de azért sokkal jobb helyzetben vannak, mint mondjuk James Wiseman. Én ebből indítanék, hogy DiVincenzo-ra majd később térjünk ki, de hogy ez a két játékos mindenképpen szerepet kaphat. Ti mit vártok tőle? Akkor most visszadobom Zolinak a labdát. Mit vársz Kumingától, mit vársz Moody-tól?
Kumingától én nagyon-nagyon sokat várok, tehát ő egy olyan big wing potenciállal rendelkezik, főleg egyébként szerintem a védő oldalon. Nyilván egy ilyen rendszerben, ilyen sztárokkal, mint a Warriors, már az is csoda, hogy ugye kapott egy relatíve nagyobb szerepet az újonc évében, ugye 19 évesen. Ahhoz képest szerintem csodálatosan helytállt, ugye 70 mérkőzésen játszott, 12-szer kezdett, 17 perc átlagos játékidő, ez egész egyszerűen zseniális. Nyilván, ahogy ugye számítottunk is, és ezt mondtuk is a playoff előtt, a rájátszásban neki úgymond még nem osztottak úgy igazán lapot. Az tök szép, hogy egy bajnoki futás alatt 16 meccsen pályára lépett, 3 meccsen kezdett konkrétan, de hát ilyet tudjuk, hogy ez milyen kezdőszerep volt. gyakorlatilag ilyen token kezdőszerepként berakták, de igazából ugye 8 percet átlagolt körülbelül a play-offban, tehát itt még nyilván nem volt szerepe, de már egyáltalán az, hogy párra tudott lépni, szerintem szenzációs a play-offban, mert ugye arra is számítottunk akárhogy, hogy nem fog egyáltalán játszani. Moody-val kapcsolatban mondanám ilyen hülye szójáték, hogy egy picit moodybb vagyok. Én benne nem látom azt a max potenciát, mint ugye Kumingában, ami teljesen rendben van, mert senki más nem látja. Nincs is benne ez a potenciál. És ugye az az igazság, hogy nála is rohadtul meglepő, hogy 13 mérkőzésen pályára tudott lépni a play-offba. Ugyanolyan nulla semmi szereppel, és nyilván főleg ugye garbage time-ban, mint ahogy Kuminga. Én az ő szerepét abban a szempontból nem látom, hogy védekezésben, bár ígéretes, és ugye valamennyire rá is igaz ez a big wing szerep, ugye elég egész jó méretei vannak. A wingspanje is azt hiszem, hogy 6 láb 10 körül van, 6 láb 6-os magassághoz, de Kumingába sokkal inkább látom azt az azonnali impactet, hogy őt rá tudod rakni valakire, és ezt ebben a szezonban láttuk is, ugye. Moody-nak még hát alapszakasz meccsek kellenek, tartsajába, hogy valamennyire tudjak benne hinni, de Kumingában én abszolút a nagyon elit kiegészítő roleplayer potenciált is látom. Moodyban ezt egyelőre nem. És nyilván arra évekig nem fogunk szerintem rájönni, hogy Kumingában mennyivel több lehet esetleg ennél, mert annyira jó nem lesz, hogy egyértelműsítse azt, hogy ő kezdő lesz és 35 perc, mert egyszerűen nem is lehet ebbe a csapatba. Lehet, hogy senki más nem lenne ebbe a csapatba olyan szintű 20-21 évesen. Nyilvánvalóan itt a Warriors ki fogja maxolni a következő 2-3 évet a Big Free maggal, és ebben nem nagyon fog az beleférni, hogy Kuminga 30 plusz perceket játszon.
De hogy egyre többet, akkor, az talán igen. Igen,
igen. Meg ha ő small ball centerként egyébként tud majd játszani, és úgymond átvenni Green szerepét, örökét úgymond, akkor az egy olyan módja lehet annak, hogy a rotációba kerüljön. Amit én sem látok, és azt hiszem, hogy megerőlegezem talán azt, hogy ebbe egyet fogunk érteni, az, hogy Wisemannek ebben a rendszerben, specifikusan a Warriorsnál, és ugye egyébként a modern NBA-ben milyen igazi szerepe lehet, én nem tudom elképzelni azt, hogy ő egy contenderben bármilyen segítséget tud nyújtani, azon túl talán, ami most a McGee szerep volt, ugye, hogy időnként egy-két playoff meccsre bejött, és akkor 20 szedett 5 pattanót, meg zsákolt 3-at, úgymond kicsit ilyen change of pace bedobtat hirtelen, de Wiseman is ebből a szempontból hasonló, hogy ha őt 20-25 percet felrakod egy playoff meccs, akkor szinte garantált, hogy ő negatív lesz összességében, és én az a baj, hogy nála azt sem látom feltétlenül, hogy Kerr majd itt rááldoz 40-50 meccset az alapszakaszból arra, hogy egyáltalán rájöjjenek, hogy Wisemanből úgymond mi lehet. Mert a Warriorsnak igenis fontos, hogy ott végezzen ugye az első 4 között jövőre is, ők nyilvánvalóan most újra még ilyesebbek lesznek majd, és egyszerűen nem látom, hogy az egész tervbe hogyan illene bele James Wiseman, viszont valahol meg játszatnod kell, mert hogyha még el is akarod cserélni, és még ha te is úgy gondolod, hogy nem élik bele a tervbe, akkor is feljebb kéne soffolni az értékét valahogy.
Igen, szóval ez egy nagyon nehéz szituáció. Tibi, gondolom te is leginkább Kumingába reménykedsz ebből a hármasból.
Igen, a Zoli gyakorlatilag mindent elmondott, amit el lehet erről a témáról mondani. A Warriorsnak egyébként a belső fejlődés fenntartásába nagyon-nagyon fontos azt kell, hogy ezeknek a játékosoknak, ugye Kumingának tavaly aránytalanul sok percet adott, és hagyták, hogy játszon, hagyták, hogy hibázon, és hagyták, hogy fejlődjön, és hogy egy módon kapjanak egy olyan játékos, aki potenciálisan már tényleg lehet egy értékrotáció játékos az alapszakaszban, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülök. És hát még ne felejtsük el, hogy még mindig annyira fiatalok, hogyha mondjuk ő nem tudom, 2 év múlva lesz csak mondjuk 28 perces játékos a kosárlabda semmiről. Hihetetlenül jó védő, a kosár IQ-ja rengeteget fejlődött, de a play-offban láttuk, hogy nagyon-nagyon gyors neki a kosárlabda, és sok esetben teljesen használhatatlan és pályán tarthatatlan, és egy kevésbé jó fizikummal megáldott, vagy kevésbé tehetséges kosárlabdázó, sokkal-sokkal inkább kell azokba a helyzetekbe. Moody is nagyon jó védő egyébként, van neki dobása, simán kinézem belőle, hogy ő is tud rotációjátékos lenni, főleg ugye a load managementnek a korszakát éljük, ahol kell a mélység, kell azt, hogy az alapszakaszt ne toljuk túl, hanem figyeljünk arra, hogy maradjunk egészségesek. Egyébként az alapszakaszban lassan a legfontosabb az, hogy USB-a play-ba is maradj egészséges. Semmi igen. Más. Igen. Semmi más. Ez igen. A kettő dolog a legfontosabb. Wisemannel kapcsolatban nem vagyok továbbra se pozitív. Nyilván a centerek sokkal-sokkal később érnek, és centerként azon a poszton sokkal később lesz egy játékosnak olyan impactje, amivel egy ilyen szintű csapatba be tudsz állni, pozitív hozadott értékkel. nagyon nehéz elvárni tőle azt, hogy kijött egy évet, az se egy jó teki. Valószínű az a nyomás, hogy 1/2-es draft az is csak nehezíti az egészet, hiszen jelenleg az élető egy kőkemény bászt, akárhogy is nézzük, ezt ki lehet mondani. És egyetértek azzal, hogy valahogy jó lenne majd őt értékre váltani, és ahhoz pedig játszhatni kéne, és ahhoz építeni kéne, de nem látom ennek az útját jelenleg. Szóval nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni. Én a nyári ligába sem ájultam el a teljesítményétől. Fogalmam sincs, hogy mi lesz vele, de tegyük a szívünkre a kezünket, hogyha nem lesz belőle semmi, és nem tudjuk értékre váltani, akkor sincsen igazából olyan ügye komoly probléma, hát akkor egy 1/2-t sikerült kidobnunk félig meddig az ablakon, történt már ilyen a kosárlabda történelmébe.
Igen, a Warriorsnál azért nehéz bármilyen olyan érvet felépíteni, hogy nagyon nagy probléma van, ők nem
igen.
Az a nagy probléma.
Mit gondoltok Jordan Poole-ról, hogy ő ugye azért ő is fiatal? És elvileg fejlődhet tovább, noha azért olyan típusú játékosnak tűnik, ez a klasszikus hatodik ember szerep, aki nem igazán jó védő, és nem igazán jó playmaker sem, viszont scorernek egyre jobb és jobb. Ebben a szerepben nem tudom, hogy még mennyi van. Kérdés az, hogy például az ő playmakingje, az ő védekezése mennyit tud még fejlődni. Én nem vagyok túl bizakodó, de abban is biztos vagyok, hogy azért még nem láttuk a maximumát sem. Nagyjából így tudnám megfogalmazni, mit gondoltok Poole-ról?
Én rövid leszek, és talán átadom Tibinek a terepet egy ilyen mélyebb edzőjellemzésre. Én Poole-t jelenleg olyan játékosnak látom, aki nagyon jó hatodik ember lehet egy nagyon jó csapatban, és a playoff teljesítmény az nyilvánvalóan támadásban egészen elképesztő volt, hogy 50% feletti dobás hatékonyság, 40%-kal triplázott majdnem 6 kísérlet. Amikor a büntető vonalról odáll, az gyakorlatilag automatikus egy pont, vagy ugye két pont, hogyha két büntetőről beszélünk. A liga egyik legjobb büntetőzője, igaz, hogy nem tud annyira nagyon sokat kiharcolni. Én nem látok benne, mint playmaker, mint védő nagyon komoly potenciált, de mint ez a padról beérkező ilyen spark plug, ugye ez a hirtelen forróvá váló dobó játékos, ismerjük ezt a típust, ebben viszont nagyon jó lehet. Viszont valószínűleg azért olyan karriert fut majd be, hogyha tippelnem kéne, hogy ő mindig azt fogjuk róla mondani, hogy egy picit talán túlfizetett, egy nagyon picit túlértékelt, viszont ettől függetlenül fontos szerepe van.
Ja, ezt tökéletesen így gondolom. Tibi, ki tudnád ezt egészíteni?
Zoli mindig megelőzés. Tényleg a felír gondolataimat mondja el. Én is úgy gondolom, hogy egy prototípikus passzkórer, és annak a nagyon-nagyon minőségi változata túl, amit tavaly letett az a performance, az szerintem olyan, amit senki nem várt tőle egyáltalán, és ebben nyugodtan belevettük a playoffot, még akár a döntőt is. Mert oké, hogy a döntő előtti párharcok teljesítménye jobb volt, mint a döntő párharc teljesítménye, de ott is voltak olyan kosarai, olyan periódusai, amikor igenis kellett ő a csapatba. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ő is jövőre nálunk van. És hát az, hogy védekezésben nem látjuk azt, hogy tud fejlődni, én szerintem van ott a csapatban egy kifejezetten jó példa, akit szerintem követhet, hogy hogy lehet fizikálisan megerősödni annyira, hogy lehet a portot jobban beletenni, kosárikúba fejlődni, védekezőikúba fejlődni, hogy egy olyan védő legyen, akire pár éve azt mondták, hogy hát az a gyengéje a Golden State-nek, most meg azt mondják, hogy ember, már ebbe se lehet beletenni, ugye nem kell szerintem elmondani, hogy kire gondolok. Úgyhogy szuper mentora van neki, és hogyha mondjuk a dobása nem fejlődik semmit, akkor semmi nincsen, hiszen már most extrém jó dobó. A playmaking pedig idővel jönni fog, és a Golden State-nek a szisztéme eleve olyan, ahol nem is biztos, hogy az ő playmaking skilljeire van szükség, ugye eléggé speciális a támadó rendszer. Úgyhogy én nem írom őt le, és egyetlátok le, bocsánat, én szerintem igenis van még benne fejlődési potenciál, és hát ugye ez a csapatnak a mélységét beszéli, hogy gyakorlatilag az ötödik legfontosabb játékosnál is szuperlatívuszokat tudunk elmondani jelenleg.
Igen, nekem ez különösen tetszett, és a playoffba figyeltem fel rá igazán, hogy mivel ugye a triplázás az nem feladható, ezért jönnek rá a close-outok, azokat milyen szépen meg tudta verni és időnként betörni. Tehát, hogyha valamiben én még fejlődést látok, mert egyetértek Zolival, hogy védekezésből és playmakingben olyan nagyon sok potenciál valószínűleg nincs már benne, de ez, hogy egy kicsit több büntetőt harcoljon ki, kicsit többet menjen be, mert azt gondolom fizikailag is hatalmasat fejlődött az elmúlt két évben, és egyre okosabb, tényleg látszik, hogy azért jó mentora van, ahogy Tibi, te is mondtad. Na jó, és mi a helyzet akkor szerintetek Donte DiVincenzóval? Tibi, itt most neked fogom először adni a szót, de azt el kell mondanom, hogy beszéltük adás előtt Zolival, hogy még mindig jobb, mint ha Lonnie Walkert igazolta volna a Golden State.
DiVincenzónak nagyon-nagyon örülök, ugye nagyon rossz évet zárta, vagy sérülésből kellett visszanőnie, viszont ő szerintem egy tipikus Golden State Warriors rotáció játékos, aki jó szisztemben képes 37%-kal triplázni, rendben van a védekezése, playoff rotációban tud aktív lenni, valamint aktív játékos lenni, és valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy hogy a távozókat ő tudja pótolni, felettetni. Én simán kinézem belőle, hogy az alapszakaszban lesz egy akár egy 21-22 perces hátlaga, és a playoffban pedig nyilván meccsen függően 12-től 26 percig ideje arra, hogy a pályán legyen. És hogyha mondjuk ez megvalósul, akkor ki kell mondanunk, hogy tényleg sikerül pótolni mondjuk már teljesen más poszt és más szerep, de mondjuk Otto Porter Junior. De azért nem akarom Paytont itt felhozni, mert ő teljesen más, ő abszolút teljesen más szerepbe volt, ő nem mint Floyd Spencer, hanem ő csak is kizárólag mint védekező specialista, akinek valami irgalmatlan 80% TSU volt a playoffban, mert ugye az X-en kívül semmit nem dob el, és az üres három pontos is csak akkor, amikor háromszor körülnéz és látja, hogy senki nem üres sehova.
Igen, ez gyakorlatilag így volt. Szerintem nagyon szép és optimista volt ez, amit DiVincenzo-ról mondtál. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a krónikus jellegű sérülései miatt engedte el ilyen könnyen a Bucks, de mindenképpen vele tettem volna akkor már próbát, mert ugye ebből a luxusadós emeléből például a Lakers az Lonnie Walkert hozta el. Biztos, hogy a kettőjük közül inkább akkor DiVincenzo-t próbálom meg. De hát azért összességében, nem tudom, egyetértünk-e. Ez a csapat gyengült, bár van még belső növekedésre bőven lehetőség, de most így hirtelen gyengült. A mélységét is egy icipicit elvesztette, de cserébe pont a fiatalok azok, akik nagyobb szerepet kaphatnak, tehát ez végül is egy jó csere, hogyha belegondolunk, mert ezeknek a fiataloknak nem csak azért kell fejlődnie, hogy a Warriorsnak jövője is legyen, és ne csak jelene, hanem azért is, mert ezekben a fiatalokban több van, mint azokban a 10-20 perces játékosokban, akik most elmentek, akiket ők úgymond kiszorítanak. Szóval hosszú távon ez mindenképpen megéri a Warriorsnak. Zoli, hogy értékelnéd összességében ezt az off-season-t?
Hármas, de erős hármas, tehát nyilvánvalóan gyengültek, tehát ez nem is lehet kérdés, viszont ahogy mondtad, úgy is gondolkodhatunk, hogy megnyitották az utat a fiatalok előtt. Főleg ugye Kumingára gondolok, mondjuk ennek a 70%-ában, 20%-ban Moody-ra, és akkor nem írom le teljesen már, mert egy ilyen 10% esélyt hagyok rá, és annyit látok is, hogy meglepjen minket pozitív értelemben. Nyilvánvalóan a lényeg az Kuminga lesz, és benne olyan több posztos sokoldalúság is rejtőzhet, akár már a 22-es 23 évre nézve, ami miatt lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy talán még jobbak lehetnek, bár azért ezt nehéz elképzelni ugye a következő szezon előtt. Most is nagyon sokaknak ugye meglepetést okoztak, sokaknak nem. Sok olyan embernek is szerintem meglepetést okoztak, akik azt állították, hogy nem okoztak neki meglepetést. Itt most nem csak a szurkolókra, de a sajtó képviselőre is gondolok.
Bizony.
De még talán a játékosaikra is. Dante DiVincenzo. Az NBA-ben nekem a 19-20-as és a 20-21-es szezonjai egyaránt nagyon tetszettek, főleg 20-21-re értve úgy igazán az, ami ő lehet az NBA-ben, ugye ez a secondary ball handler. Kicsit tudok védekezni, nem vagyok elit triplázó, nem vagyok elit védő, de mind a kettőben egészen jó vagyok, átlag felett hozzá tudok tenni. Mérete is egyébként pont ilyen kettő között irányítónak tökéletes méretei lennének, de ugye nem irányító, Doherty-nek már egy picit talán alacsony, viszont jó atléta. Ő tényleg az a játékos lehet, aki mindenből, amire a Warriorsnak szüksége van, kicsit átlagfeletti teljesítményt tud nyújtani, de ahhoz az kell, hogy egészséges legyen, és ha ez megtörténik, akkor én ugyanezt a 10 pontot, 4-5 lepattanót, és mondjuk ilyen 1,8-2,3 asszisztot, meg 1 steal-t látok benne, amivel egy értékes rotációs ember lenne, és a playoff 8-9-es rotáció tagja is. Ez a legjobb esetőség szerintem, ami benne lehet.
Én 3/4-et adok a Golden State Warriorsnak, nem hangzott még el, de Kevon Looney-nak egy fantasztikus szerződést osztottak ki, 3 év 22,5 millió, szerintem ez nagyon-nagyon rendben van,
bárjáték
arányban, illetve nem hangzott el, hogy J. Michael Greennek elhangzott, de hogy a hulláját gyakorlatilag leigazolták, ugye azért a tavalyi idénye az egy csúnya öregedésről, tehát nagyon bizonyságot az emberben.
Olyan szinten lelassult az ember, hogy nehéz elképzelni azt, hogy ő itt nagyon sok sót meg fog enni.
Bielicához hasonlítva biztos, hogy egy kategóriával rosszabb játékos, szinte biztos.
Jelenleg igen, amit tavaly mutattak, igen, amikor Bielica beszállt, ő pozitív dolgokat csinált általában a passzjátékával és ugye a triplázásával. Green úgy volt lassú, hogy mellette a triplázás is már rohadtul inkonzisztensé vált, és védekezésben gyakorlatilag mínusz egy ember volt, ami pedig rá tényleg nem volt jellemző még a legjobb éveiben. hogyha emlékszel rá, te ugye azt hiszem több csapatodban is játszott, több kedvenc csapatodban is.
Igen, hát ugye még a Grizzlies-es időszakát azt én nagyon szerettem, és a J. Michael Green-t is, de sokan voltak ezzel így. Milyen osztályzatot adna a legoptimistább tagunk, mármint Golden State szempontból legoptimistább tagunk, Tibi?
Hú, hát én akkor adok egy 3,75-öt, hogyha ilyet adhatok.
Négy alá, lesz. Olyan van.
Egy négy alá. Igen, azt kicsit én is erősnek érzem, mert nyilván én szuperoptimista kell, hogy legyek, hiszen nem lennék Golden State-szurkoló, hogyha nem lennék szuperoptimista, és tavalyi évben sem éreztem azt, hogy vagyunk a legtöbb esélyesek, sőt, top 5-ben se nagyon vártam magunkat, de nyilván az, hogy Dark Horse contenderek vagyunk, azt azért már az elején próbáltam elhívni magammal és hangsúlyozni, és ugye azt mondtam, hogy magának a bajnoki címének az értékét csak növeli az, hogyha nem úgy nyered meg, hogy te vagy a legesélyesebb. Én nem érzem azt, hogy olyan sokat gyengültünk volna, mert Otto Porter Juniornak tényleg volt hozzáadott értéke, és voltak nagyon fontos meccsei. Leginkább szerintem az volt benne a jó, hogy pályán tartható volt play-offba, mert hihetetlenül intelligensen adaptálta azt a rendszert, amit ugye játszunk. És Payton elvesztését jobban sajnálom, akiről tavaly én úgy gondolom, hogy az off-seasonben egy fél mondatot se szántunk, viszont a belső fejlődést azt én több játékosnál is vizionálom. Looney hozhat az alapszakaszba olyan meccseket, amiket idén nem hozott, viszont a play-offba igen, és szintet lépett szerintem. Én úgy gondolom, hogy Jordan Poole-ba is lesz még egy fél szint emelkedés, de gyakorlatilag, ha megnézik, hogy kezdte az évet, és hova jutott el a végére, ő folyamatosan fejlődött, persze. Voltak pici visszalépések, akár a döntő, de összességében azért érnek ez is egy felfelszáró görbe. Kumingáról beszéltünk nagyon sokat, Moodyról beszéltünk nagyon sokat, Wisemanbe látom legkevésbé, hogy neki tényleg lesz hozzáadott értéke, de mindenkinél látom azt, hogy egy picit tud előrelépni, és nem gondolom, hogy egy bajnoki cím után arról kéne beszélni, hogy mondjuk a Big Three-ből ki az, aki esetleg elkezd hanyatlani, hiszen most lettünk bajnokok, ne kezdjenek el még hanyatlani. És hát ugye Big Express szót sem szóltunk, senki nem gondolta, hogy ő ennyire hasznos lesz védő oldalon, ugye vicces a lepattanózása, hogy kezdett el lepattanózni, rájött, hogy ő tud lepattanózni, mert magas nagyon tud is hosszúak a kezei. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ez a négyes alá, ez talán egy picit elrugaszkodott a realitástól, és talán a Golden State Rooker mondja belőlem, de szerintem jövőre legalább annyi esélyünk lesz a bajnoki címre, mint idén.
Én is egyébként ilyesmit várok, tehát, hogy egy Dark Horse contender, vagy lehet, hogy akkor már úgymond fel leszünk erre készülve, és egy contenderként emlegetjük majd a Golden State Warriors-t, második, negyedik, ilyesmi, valami hazai pályás hely nyugaton, hát majd meglátjuk, hogy a load management az mennyire lesz túltolva, mert hogy azért öregszenek a nagyhármas tagjai, és Damon Ginn nem is szépen öregszik, és most már ő sokkal inkább agyból védekezik, mint atletikus képességből, szóval vannak ilyen szempontból nyilván kicsit aggasztó jelek is, de én is teljesen hasonlót várok. Zoli, talán erre az egyre még akkor kérlek reagálj, hogy hány győzelem neked ez a csapat?
Én nehezen fogom belőni a Warriors, nehezen tudom most belőni, szerintem 50 győzelemtől egészen 58-ig eléggé, pedig 2-3 különböző szintet is el tudok képzelni.
Az egészségükön múlik igazából, meg főleg körüli egészségükön.
Igen, meg az is igaz, hogy mennyire akarják magukat agyonnyelni, mert hogyha Sunsra azt mondtam, hogy nem fognak úgy rámenni a 60 pluszra, a Warriors-ra nyilván ez hatványozottabban igaz. Valakinek meg csak jónak kell lennie, ezért is mondtam egyébként a Mavericks-et az előző adásban, hogy ugye a Warriors egy öreg, veterán csapat, tuti, hogy nagyon oda fognak figyelni, ne hagyjak túl magukat. Clippers ugyanez nyilván, szerintem ugyanez.
Dallas.
Suns is ugyanez lesz, és a Dallas lehet az a Grizzlies-zel, hogy szerintem úgymond agyon tudják nyerni magukat emiatt. De nyilván nem rakhatom őket lejjebb, mint mondjuk a így elméletben, mint a negyedik hely. Annak ellenére, hogy szerintem a 2-től 6-ig, 7-ig a borzasztó. Pár meccs fog dönteni tényleg. Ezt minden évben elmondjuk, de tavaly most már nagyjából ez is volt, és idén ez még inkább ki fog szerintem csúcsosodni. Szóval ebben szempontból lényegtelen is szerintem, hogy harmadik helyet mondunk, vagy ötödiket, mert lehet, hogy egymás lesz közt a különbség, de valahol oda várom a Warriors-t, hogy azért a hazai pályára fognak menni. Esetleg lecsúsznak az ötödik helyre, akkor se hiszem, hogy a kardjukba dőlnek, főleg, hogyha tényleg egy-két meccs lesz a különbség. És hát Steph-re nagyon fognak vigyázni, az teljesen egyértelmű, és ugye Klay Thompsonra is, akit próbálnak majd úgymond újra felépíteni, mert nagyon-nagyon messze volt ugye ez alatt a playoff futás alatt, és a visszatérte után is az ő nem csak a legjobb játékos, de szerintem attól is, ami még azért lehet.
Tibi, most, ha minden igaz, ti megkezdtétek a felkészülést, vagy most kezditek, bocsánat, hogy szombaton kimegy ez az adás, akkor most majd hétfőn kezditek a felkészülést. Aki véletlenül NB1-es női kosárlabdát szeretne nézni, ahol ugye Euroliga győztes Sopronunk van, az egyrészt, kedves hallgatók, kezdje ott, hogy néz BKG meccset, de másrészt pedig csak egy mondatba foglalod össze, hogy sikerült-e, úgy érzed, sikerült-e javítani a csapaton, ugye tavaly azért a kiesés ellen küzdtetek, és szerinted tudtok-e majd előrelépni egyet legalább?
Még az előző témára tényleg egy gondolat az, hogy hagyd dicsérjem még jobban adon, és ezek miatt hogy fényezzem, amennyire lehet, hogy a tavalyi beharangozónál a Dallas győzelmei számát 5-re eltalálta, és a Golden State-nél is valami egy győzelmet tévedett, úgyhogy érdemes Zolinak a jóslatait hallgatni.
A többiről még ne is beszéljünk, bár szerencsére nem is emlékszem rá.
Én ezt visszahallgattam direkt, és nagyon-nagyon extra voltál. Egyébként megköszönöm szépen a kérdést, igen, hétfőn kezdtük el a felkészülést. Úgy gondolom, hogy organizációs szinten tudtunk egy picit előrelépni, tudtuk a stábot erősíteni, ugye tavaly viszonylag kevesen tudtunk úgymond főállásba dolgozni Európa egyik legerősebb ligájába, idén azért sokkal jobb lesz. A keret is kicserélődik, tudtunk hozni két rutinos magyar játékost, és a légiós sorunkat is lecseréljük, három új külföldi játékos fog érkezni, két olyan újonc, akik NCAA-be, sztárcsaportban játszottak a North Carolina State-be, és az egyiket a Minnesota draftolta, a másik pedig a Seattle-be pályára is tudott lépni. Nagyon örülök, illetve illetve egy német válogatott lányt sikerült megszereznünk, és hát ugye a tavalyi kiválasztásnak is volt azért egy pozitívuma, mert ugye Sierra Campisanót egy közepes egyetemről scoutoltuk, és hoztunk el, és jövőre pedig már Euroligás olasz csapatba fog kosárlabdázni, aminek azért örülünk és büszkék vagyunk, és hát igen, szeretnénk egy pici lépést tenni előre, meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, minden nap törekedni, mint arra, hogy jobban legyünk.
Drukkolunk neked, Tibi, és köszönjük szépen, hogy itt voltál ma.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi, sziasztok!
Mi pedig akkor ezzel a lendülettel lépünk is át a következő mai csapatunkra. Folytatjuk a Chicago Bulls csapatával, amely gárdának azért nem volt egy túlságosan eseménydús nyara, gyakorlatilag két igazolás, még a Summer League-be is csak egy embert volt érdemes nézni. Minden esetre ezt és ezt az egész irányt megpróbáljuk átbeszélni. Avatott Chicago szakértőnkkel, Light-tal, azaz Tóth Attilával. Hey, jó!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek!
Szia, Attila, én is üdvözlök!
Próbáljuk meg megfogni ezt, hogy mi történt itt Chicagóban, mert hogy a semminél egy picit azért több. A Chicago Bulls először is hírbe került, ugye Micsicsel, aki én alig várom, hogy átjöjjön, és kíváncsi leszek, ki igazolja majd le. Egyértelmű szerintem Micsics kommunikációjából is, ő mondta, hogy nem szeretne olyan helyre menni, ahol nem kap elég lehetőséget, és éppen ezért már én akkor is elgondolkoztam, hogy mi a szarért Chicago Bullsnak Micsics, ugye nyilván tudjuk azt, hogy Lonzóból sérülget, de azért ott van Dosunmu, ott van ballhandlerként természetesen DeRozan és Levin, és ott van Caruso is, és ott van Kobe White is, akit pedig nagy erőkkel megpróbáltak elcserélni, csak ez nem jött össze. Na, nem nyugodtak bele azért, hogy nem sikerül irányítót hozni, úgyhogy hoztak egy veterán irányítót, Goran Dragicot, itt is fantasztikus a történet, hiszen Goran Dragic miért nem ment a Dallashoz, epizódunk, ami miatt egyébként lehet, hogy a Dallast azt még túl jól is értékeltem a 3/4-ben, és utólag így le kéne vinnem 3-asra, ugyanis Goran Dragic elmondta, hogy a Dallas olyan ajánlatot tett neki, amely szerint minden, nem tudom, lehet, hogy így fogalmazott, hogy minden ötödik, de szóval minden sokadik meccsen játszik, és amúgy meg pihentetik a playoffra, és mondta, hogy azért ő még ennyire nem vasdap. Oké, szóval elment Chicagóba, ahol a már említett mennyiségű ballhandler található 1-es és 2-es poszton, illetve DeRozan nem ezekre a posztokra, de ballhandlernek beírhatjuk. Szóval ez valami egészen elképesztő. Dragic Chicagóba, nem tudom, hogy beszélték rá, nem is értem, hogy a Bullsnak mi szüksége volt rá, és még Andrew Drummond is érkezett cserecenterként, ez egyébként egy picit jobban néz ki, mint mindaz, amit ideig felsoroltam, illetve beszéljünk majd még Simunovicsról, de Attila, hogy értékeled ezeket a mozgásokat? Szerinted milyen elvek mentén történtek ezek, mert én igazából kérdőjellé görbülve állok a fele előtt.
Dylan Terryt nem említetted szerintem, ő jött még.
Ó, igen, jogos.
A drafton, aki szintén papíron irányító, de 6-7 magas, úgyhogy gyakorlatilag akárhova rakhatod, csak nincs triplája. Vagyis nem az az erőssége a hírek szerint, aztán majd kiderül, hogy az NBA-ben mit sikerül belőle csinálni, mert nagyon jó lenne a megtanulna dobni, mert akkor be lehetne rakni akárhol. Szerintem Dragic darabra jött. Tehát Lonzóborról ugye azok a hírek, hogy most a térdével nem tudni mi van, meg akkor újra rosszabb állapotban van, nem épült fel addigra, amekkorra kellett volna, most megint tolták a visszatérését, ezek nem túl biztató jelek, úgyhogy szerintem Kárni Szovaszék csak úgy gondolkodtak, hogy legyünk minél többen. Dragicra Isten igazából azt mondom, hogy ha mindenki egészséges, akkor mondjuk a második sorba elfér, oda egy kreáló ember, azt mondom, hogy főleg ha Kobe White-tól meg tudnánk szabadulni, akkor oda kellene.
De jó, de mi van, ha nem?
Álljó mellé is.
Mi van, ha nem tudtok megszabadulni, mert a mellékelt ábra ezt mutatja. Tehát hát gyakorlatilag körbe turnéztátok az egész ligát Kobe White-tal, hogy kinek kell.
Hát akkor játszik a jobb. Tehát az, hogy Kobe White-tal futunk neki az évnek, mint a cseresornak a, hogy mondjam, az első számú szkórere, vagy a ballhandlere, az nem túl biztató, na most az, hogy Goran Dragic jött még mellé, az sem sokkal biztatóbb, vagy az sem sokkal ér szerintem többet már így 2022-ben, de legalább van választási lehetőség. Biztos, hogy small ball-t fogunk játszani a meccsek 75%-ában, tekintve, hogy a négyes poszton használt Javonte Green és Patrick Williams is ilyen átmenet inkább a kis csatárerő csatár között, tehát még ott is inkább alacsonyabbak vagyunk, meg inkább a gyorsaságra építünk, mint arra, hogy mi majd fizikalitásból, meg mondjuk pont Gábor, hogyha veled beszél, akkor a Raptors 6-9-es line-upjához képest azért ez elég,
igen,
mi elég alacsonyak vagyunk. Dragic szerintem csak darabra jött. Hogy miért nem swingment igazoltunk, az jó kérdés. Lehet, hogy jobban kellene, de mondom, azt is meg tudom érteni, hogy miért ballhandler jött. Azért, mert Kobe White van csak. Az meg nem annyira jó, illetve oké, IO-ba lehet bízni, én nagyon bízom benne, meg nagyon tetszett az, amit az első idényében mutatott. De ugye, ha nincs Lonzo, akkor rögtön megkavarodik az egész felállásunk, és most azért a jelenlegi hírek alapján kell azzal számolni, hogy vagy nem lesz Lonzo, vagy egy ideig nem lesz, vagy ha vissza is jön, akkor se biztos, hogy rögtön olyan lesz, mint volt tavaly, úgyhogy elég nehéz így építkezni. Tehát megtartottuk Zach Levint, az nekem tetszett, akkor is, hogyha arra sok pénzt fizettünk neki. Én kifejezetten megkedveltem a srácot, mióta
ide igen, kerül. Igen, szóval itt ezt beszéltük Zolival is, és közben Zoli felé is terelném azt, hogy Zach Levint meg kellett tartani, mert így asset menedzseled magad, tehát nem engedheted el, sign and trade ajánlat nem volt, tehát sőt, ugye körbe is ment, hogy Zach Levinnél nem igazán rajongtak a csapatok úgy, hogy ők most valami maxszal megpróbálják elhappolni a Chicago elől. Mondjuk ilyen szempontból érdekes kérdés, hogy kivel versenyeztek, valószínűleg a Bulls így szeretne ilyen kultúrateremtő lenni abban, hogy akkor a saját játékosaira vigyázz, a sztárokat kifizeti. Azok a franchise-ok, akik ezt megteszik, azok általában a játékosok szemében is egy vonzóbb célponttá válnak, ami természetesen Chicagónak célja kell, hogy legyen, hiszen Chicago a harmadik legnagyobb market, úgymond, tehát New York és tehát ez gyakorlatilag Torontóval hasonló magasság, vagy nagyságú város, csak az Egyesült Államokban van. Nem is Zach Levinről kérdeznek, Zoli, hanem az eddig elhangzottakról. Te is furcsáltad ezt a Dragic igazolást, illetve mit szólsz ahhoz, hogy Andrew Drummond, ha jól emlékszem, valami nagyon kevéssel minimum fölötti pénzt kapott, csak azért, hogy elmondhassa magáról, hogy ő nem minimum játékos.
Igen, 3 méla környékén van, ugye. A Bulls off-season-ét szerintem kétféleképpen lehet értékelni, és aztán mind a kettő helyes felfogás. Az egyik az, hogy kicsit csalódottnak lenni, hogy nem csináltak semmit. A másik felfogás viszont egy kicsit pozitívabb, és én inkább e felé haladnék. Nyilván nem arra gondolok, hogy ez jó, ami jelenleg van, viszont amire szerintem egész jól felkészítették magukat, az egy esetleges csere. Vannak nagyon jó eszetek, én azt gondolom, hogy vannak értékes fiatalok is, ugye elsősorban mondjuk Patrick Williams-re gondolok, akit adott esetben akár be lehetne dobni egy sokkal jobb kész játékosért, ő szerintem azért elég magas ázsióval rendelkezik a fiatal játékosok között.
Szóval mondjuk például egy John Collins cserébe.
Például. És ugye meg lenne utána még az emeléje is a Bullsnak. Szerintem nem rossz ez ahhoz képest, ami ennek tűnt, ugye most az előző szezon picit ilyen negatívba fordultunk át ugye a Bulls miatt, de tényleg nagyon-nagyon szerencsétlen idénye vannak túl. és amit azelőtt mutattak, az viszont meglepően jó volt, és nem tudom, hogy vissza lehet térni ahhoz a szinthez, nyilván erre fog választani, ugye a most már hamarosan azért elkezdődő szezon, 3 hónapon belül vagyunk, ugye nagyon gyorsan el fognak repülni ezek az utolsó hetek, főleg az EB-vel. Bár nem fogok jó osztályzatot adni csak az off-seasonre, nem vagyok annyira borulától Bullszal kapcsolatban, és a Zach LaVine dologgal, meg ugye mi nagyon sokat ekézzük, de az, az igazság, hogy a liga egyik legjobb volumen szkórere, hihetetlenül hatékony, és nála nekem a legnagyobb probléma nem is az, hogy eddig milyen játékos volt, és fél kicsit csapdajátékos, mert igenis meg lehet fizetni a mai ligában azt a konzisztens, kiegyensúlyozott hatékonyságot, amit ő mutatott. A probléma nekem vele az, hogy gyakorlatilag nulla playoff minta áll rendelkezésre. Ugye most jutott be először életében a playoffba, és ez volt az első 4 mérkőzése. Emiatt nem tudjuk, hogy mennyire lesz rossz, vagy nem, mennyire lehet esetleg jó még ez a szerződés akár, mert nagyon sok vagyunk elfelejteni, de ő még mindig relatív fiatal. Amikor leketyeg majd ez a szerződés, akkor is még csak 31 éves lesz.
De azt is hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy sérülékeny.
Igen, mondjuk ez a másik dolog, igen, hogy sajnos azért alapvetően sérülékeny is, és ez nála lehet, hogy azt is behatárolja, hogy miért nem tud nagyobb energiával ugye dolgozni a védő oldalon. Mert erről beszéltünk, hogy én ezt érzem dolom, amit csinálnél is, hogy ez az elsődleges oka annak, hogy egyszerűen nem bírja el azt a terhelést, amit ugye a két irányú túlvékos ellabda megkíván ma az NBA-ben. Ennek ellenére én azért nagyon pozitív vagyok a bizonyos játékosokkal kapcsolatban. Dosunmu egyértelműen ilyen hihetetlenül ígéretes játékosnak néz ki most számomra jelen pillanatban. És hogyha mondjuk a Dragic move-ot nézem, akkor meg abból a szempontból értető, hogy ez inkább ilyen mélységi move, és valószínűleg kamusztat neki egyébként, hogy ő itt garantáltan sokat fog játszani, mert az igaz, hogy nem fog Goran Dragic játszani, ha mennyiben nem sérülnek meg. És majd úgy voltak vele szerintem, én itt tudom elképzelni, hogy majd megbirkózunk ezzel. Dragic azért egy jó srác, meg fogja érteni, mi ígértünk neki valamit, de hát garantáltan nem úgy lesz, hogyha Dosunmu úgy fejlődik, és Caruso egészséges, és Lonzo egészséges nyilván. Ha Lonzo nem egészséges, akkor nyilván minden borul, mert akkor jó megy a kezdőbe, vagy akár ugye Caruso megy a kezdőbe, vagy mind a ketten mennek a kezdőbe, és akkor csúszik minden felfelé, és akkor Dragic is fog játszani. De hát ugye meg Kobe White-t is játszhatni kéne el akarod cserélni, hogyha ebből a szempontból ez érdekes lesz. Hogyha nem cserélik el ugye majd Patrick Williams-t, és, vagy ameddig elcserélik, én nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, mert az előző szezonban szerintem hihetetlenül ígéretesen indult. Annak ellenére, hogy nem volt ugye nagy szerepe támadásban, és nem kapott sok dobást, de egy nagyon-nagyon jó all-around játékot mutatott be, és szerintem az elsődleges oka volt annak, hogy ameddig ő ki nem dőlt, addig egészen jó volt a Bulls. Utána persze elvesztették Javonte Greent is, kidőlt Caruso, és azzal úgymond ment az egész védekezés a kukába, de szerintem Patrick Williams egy alulértékelt dominó volt ebben a borulásban, és ő volt az első, ha jól emlékszem, aki ezt megindította.
Igen.
És előtte nagyon-nagyon izgalmas játékos láttam én benne.
Akkor hagyd tegyek most én az elhangzottakhoz hozzá egy pár dolgot, mert úgy érzem, hogy muszáj ezt elmondani. Egyrészt a Ball, Caruso, Dosunmu 3-as olyan erős védekezést jelentene a Bullsnak, hogy amellé berakott DeRozant és Vucevicet, és ez még mindig egy top 10-es védőcsapat egy ebben a felállásban minimum. Tehát itt 3 elit védőről beszélünk, és Dosunmu sem túlzás egyébként, tehát ő benne volt a legjobb 3 egy-egy védőbe a statisztikák alapján a rookie classjében, csak ne felejtjük el, hogy itt Herbert Jones-ok rohangáltak ebbe a rookie classbe, meg Moblik, meg Barnes-ok, tehát hogy ez nem az az átlagos, jó a rookie között könnyű kiemelkedni történet volt, meg Quentin Grimes. Ezek nagyon-nagyon jó védők. A másik kettőt nem kell bemutatnom, azt gondolom, milyen szempontból Lonzo volt, és Caruso-t, aki egy évvédője díjra is közel esélyes lett volna, hogyha nem sérül meg, de az biztos, hogy a második ötösbe mondjuk bekerül. Na, hát ez a problémám, akkor miért hozod ide? Ezeket a csávokat játszatni kéne, de főleg Dosunmut, aki még irányításban is mutatott biztató dolgokat, nem azt mondom, hogy vele olyan marha jó a támadás, de ezt a csávot játszatni kell, nem hozod ide Dragicot a nyakára. Ha Kobe White-ot nem tudtad elcserélni, akkor megpróbálod szintén játszatni, hogy növeld az értékét, hogy legyen egy pár ilyen megőrülős meccse, ami azért ő benne van. Aztán dob 30 pontot, és akkor valakinek csak megtetszik, a másnak nem a Kingsnek. Értitek a problémámat? Ez a probléma a Dragic igazolással. Ráadásul az a vicces, hogy mondtad ugye Light, hogy Dalen Terry nem tud dobni. Igen, de közben meg a ball handlingje, a méretei, a labdavezetése, a gyűrűtámadása tökre tetszett.
Tehát, Anya egyébként nem síralmas dobó, tehát a első évben egyetemen is 36% körül dobott, meg a másodikban is 36%.
Azt mondom, ez nem egy rossz játékos.
Tehát szerintem belőle lehet triplázó. Szerintem nem, mert nyilván ilyen nem fog 40%-a triplázni az első évben, de nem reménytelen abszolút.
Igen.
Ja, azért mondtam csak ezt a Terry nem tud dobni, mert hogy ha tudna dobni, akkor föl lehetne küldeni más poszton is, mert az a baj, hogy egyes, meg kettes poszton, meg átvét poszton nem lesz helye.
Hát nem.
Ezt tudja, igen.
De én szerintem ez is úgymond baj. Tehát, hogy azért egy picit muszáj egyszer építeni a jövőt, és se jelent ilyen szempontból. A Bulls úgy viselkedik, mint aki a bajnoki címtől esett el a sérülései miatt, és nem a második körtől. De egyébként, szóval ezt mondtuk annó, nem hiszem el, hogy a teljes csapat tovább jutott volna egy Bucks ellen. Mindegy, lényegtelen. Nem értem itt az irányt.
Simán.
Simán
tovább mentünk volna.
Értem.
Ismeritek a hozzáállásomat, bajnoki cím.
Jó, nem viszont
így hozzáállásnak.
Viszont engedjétek meg, hogy folytassam. Ugye ott van Simonovic a keretben, aki a Summer League-ben hú, de rohadt jó volt. Azért, mert ugye pont a Summer League-be tudod megcsinálni azt, hogy megkapod bent, ezt posztapolgatsz, ilyen szempontból nem NBA szintű védőkkel állsz szembe, akik elrepülnek, aztán berakosgatod a kis félhorgaidat. Szimonovics továbbra se képes semmi másra, jó, egész jó lepattanózó, szarvédő, nem tud dobni, miért van a keretben? Most mondom ezt úgy, hogy az egész Summer League egyik legjobb játékosáról beszélünk, de hát ez tipikusan ilyen Summer League csapda.
Hát meg nem lesz keretben, tehát a depth chart sírja most a 15-be, tehát lehet, hogy majd...
Igen, lehet, hogy majd kivágják, de ugye neki garantált szerződése van, ettől még kivághatják valóban. És akkor az egyetlen számomra pozitívum az Drummond volt, tehát egyrészt Vucevic is egy picit sérülékeny.
Bocs, ez erős azért egyetlen pozitív Madrid Drummond.
Igen. De másrészt pedig azt gondolom, hogy Drummond, mint cserecenter, bizonyított számomra Philadelphiában is. Az elmúlt időkben odarakta magát. Nem lesz sose nagyon-nagyon jó védő, de azért így, hogy kiegészítő szerepben tűnik fel, így sokkal inkább jól védekezik. És nálam mindig is az efforttal volt ilyen szempontból a probléma. Nem is feltétlenül egy okos játékos, de nem egy sík hülye. Tudja azért, hogy hol kell lenni nagyjából, és még mindig egy kiváló-kiváló lepattanózó. Ha ő neki túl nagy szerepet adsz, akkor baj van vagy. Ő cserecenternek nagyon szuper. Szóval szerintem ez egy jó igazolás, egy olyan center mögé, aki időről időre azért kieseget. Úgyhogy ezt akartam még elmondani, hogy ez tetszett. Gyakorlatilag semmi más. Mondom, kicsit úgy viselkedik a Chicago, mintha amúgy bajnok esélyes lenne.
Én azért ennyire nem lennék negatív, szerintem. Jó, nem volt a nyarunk, de én egy ilyen tipikus fének mondanám, ez, azt hiszem Amerikában ez az átlag. Lavin drága, de ennyi. Sokkal használhatatlanabb játékos látok, aki oké, nem ennyit keres, mert azért az a 40-45 millió az elég durva pénz.
Ugye 37-ről indul Zach Lavin, igen, csak aztán igen. Lesz ez még 45 is.
Igen, 37, 40, 43, 46, meg 49 2026-27-re az a játékos opciós éve, csak bocsánat, hogy Bond Zolinak a csapatát veszem elő, de amikor Davis Bertans 18 milliót keres, meg Tim Hardaway Jr. szintén 18 milliót keres, ez ketten együtt keresnek annyit, mint Lavin, szerintem fele annyit nem tesznek hozzá a csapathoz. Tehát értem, hogy az egyik tudna triplát dobni, csak nem dob, csak vasár meg ünnepnaponként, a másik meg egy Lavin gyengébb kiadásban, mert amikor játszik, de hogy én inkább adok akkor Lavinnak 40-et az alapján, amit mondjuk Chicagóban nyújtott, mint hogy erre a kettőre költsek ugyanannyi pénzt.
Ez oké, csak ugye ezt a kettőt nem kell játszatnod feltétlenül, még Lavint 36-38 percekre játszatnod kell.
De akkor is kidobott pénzt. Tehát,
hogyha salary cap szempontból nézzük, akkor persze igazadban, csak hogyha más szempontból nézzük, csapatépítés szempontjából, akkor árnyaltabb a dolog. Mert erre a kettőre nem kell alapoznod, sőt, kitelted őket a rotációból, ha éppen mondjuk úgy játszani.
Igen, én én csak a Lavinnak a pénzére mondom, hogy sok, de
árérték arányban mégsem.
Igen, láttam már nél nagyobb hülyeségeket igen. Is az NBA-ben.
Nem, ez teljesen tiszta sor.
Oké, Lavin oké. Dragic darabra, én szerintem Kobe White-ot elengedtük. Az, amit Zoli mondott, az tök jó, hogy néha dob, vagy te nem tudom, te mondtad, Gábor, igen. Lehet, hogy néha dob 30 pontot, aztán majd valakinek megtetszik, csak az a baj, hogy Kobe White előző 3 évét nem csak a Chicago nézte végig, hanem az egész liga. Én nem gondolnám, hogy attól, mert most kétszer bever 30 pontot, nagyobb lesz az iránta meglévő kereslet. Mindenki tudja, hogy mit tud Kobe White, meg azt is, hogy mit nem.
Bocs, látod magad előtt, hogy kikerül a rotációból?
Igen, szerintem ők konkrétan Dragiccsal egymás ellen azért mennek, hogy ki legyen a második sorban Ajo mellett a ball handről, mert ugye Ajo-nak is kell labda. Caruso-nak nem kell labda, ha Patrick Williams kerül le a cserék közé, ha Javonte Green, neki se kell labda, meg Drummondnek se kell labda a kezében. Na most Kobe White és Dragic együtt nem fog szerintem játszani, viszont a kettőből az egyik játszani fog, és egyáltalán vagyok benne biztos, hogy ez Kobe White lesz. Délen Terry, hogyha megtanulna dobni, az meg egy eléggé alulértékelt draft is lehetne a részünkről, mert egyébként az összes többi szegmensben igen jókat olvastam róla. Játszani még nem láttam, meg úgyis majd az NBA-ben kell megnézni, nem az NCAA-ben, hogy mit tud. Én nem mondanám egyáltalán, hogy ez annyira negatív lett, hogy pozitív lesz-e, az meg majd kiderül. Nem gondolnám, hogy bármit elrontottunk, még a Dragic igazolással se, többen lettünk talán, mint kellett volna, de a jelenlegi egészségi állapotunk miatt ez szerintem muszáj. Tehát ha meg nem tankolunk be, akkor tényleg ott vagyunk, hogy akkor Kobe White-ra vagyunk utalva. Értem, hogy nem a bajnoki címért megyünk, egyesek szerint, de...
Nagyon kevesen vannak, de mégis van, aki ezt mondja, igen, tudjuk.
Igen. Vannak ilyen...
Elvetemültek.
Elvetemültek, így van. Szóval annál, hogy csak Kobe White-ban tudsz gondolkodni, annál már jobb, hogyha ott van Dragic is.
Jó, akkor én azt mondom, hogy, és körbeadom itt ezt a bizonyos értékelő pipát, hogy egy három ollára rábeszéltél White. Most White-ot mondtam, ez nagyon durva a Light helyett. Nem White beszélt rá, hanem Light, és ezt most nagyon-nagyon kiszeretném hangsúlyozni. Három ollára rábeszéltél, Terrin múlik, hogy utólag úgymond megbánom-e ezt, módosítanám-e, vagy nem. Egyébként most nyilván muszáj megnézni azt, hogy az emelét hogyan nem használtátok fel, hogy hogyan nem érkezett Wink, hogy mi csicsel, mi volt ez az egész. Szóval, na, lényeg a lényeg, ezek nem voltak rossz érvek, nem lehet azért nagy pozitívumokat sem mondani három alá. Zoli?
Hát most én megadok, ez egy ilyen közepes osztás, azért nagyon sok mindent nem is tudtak volna szerintem csinálni, nagyon nagy hülyeséget nem csináltak, pedig azt azért mindig el lehet követni.
Igen, ez fontos.
45-40 győzelmet várok tőlük ugyanoda, ahova tavaly. Csak valószínűleg kicsit másképp lesz majd a szezon. Nem lesz annyi sérülésük remélhetőleg, de ennek ellenére nem lesz belőlük hirtelen 52-53 győzelmes csapat, aminek tavaly kinéztek, és nyilván soha nem tudjuk meg, de szerintem egyébként akkor is lett volna visszaesés, hogyha nem a sérülések jönnek, hanem ugye más. Ez egy jó csapat, ez egy playoff csapat, de ez egy legjobb esetben második körös csapat.
Ez egy 5.-től 8. helyig küzdő csapat, lehet, hogy play-in csapat lesz, a második kör szerintem már bravúr. De ez lehet, hogy nagyon negatív, majd lehet kijavít. Egy osztályzatot is azért tegyél az elejére, Attila.
Nálam ez ilyen 3/4. Tehát azért 4-es meg 4-es alát nem adnék, de én nekem inkább egy kicsit pozitív, mint hogy negatív. Tehát például nem adtunk oda Rudy Gobertért 7 picket. Nekem ez jobb szájíz, mint az, hogy most Dragiccsal esetleg sokan leszünk. Egyébként a miért nem igazoltunk Bing-Binget, az szerintem azért lesz, mert a Dragic Caruso Ajo 3-ast azt játszatni fogjuk a padról. Elég erőteljes small ballok lesznek. Egyszerűen már a rotációban nincs annyi helyünk, hogy még egy Big Winget is igazoljunk. Azt mondom, hogy 3/4 az off-szezon értékelésem, én egyébként látom ebbe, az bollom múlik, hogy látom-e ebbe a csapatba azt, hogy pálya előnyér megyünk megint. Szerintem én Zolit annyiban kijavítanám, a Patrick Williams kiesése után még én elég sokat néztem tavaly ezt a csapatot, és Green kifejezetten jól pótolta, mert Williamsnek azért a szerepköre az nem volt egy olyan túl nagy. Hát nyilván a DeRozan, Lavin meg Vucevic mellett támadásban nem nagyon fogsz kibontakozni, főleg ha labda sincs a kezedben, mert az Lonzo Ballnál van. Én éppen ezért egyébként Williamsnek próbálnám a cserékkel együtt játszatni, mert ott lehet, hogy több vagy nagyobb fejlődési lehetősége lenne, és Green lenne a kezdő. Ez egyébként részletkérdés, mert az, hogy ki kezdő, meg én amúgy is a játékpercek a fontosak. Az, hogy visszaestünk, az szerintem nem a Williams kiesés után kezdődött, hanem ott, amikor Caruso kiszállt. Innen is üdvözlöm Grayson Allent, meg az édesanyját, és ból helyett nincs ember. Azt a védekezést, meg játékszervezést, meg glúgájságot, amit ő a Levin meg DeRozan mellé tud hozni, azt nem tudja senki. Szerintem Ájó sem, mert bennem nyilván lehet bízni. Ból az, akin múlik ez az egész, nem Patrick Williamsen, meg nem a többieken, és én még azt is megkockáztatom, hogyha mondjuk Vucevic kiszáll egy hónapra, akkor Drummond az egy hónapig tudja pótolni. Nyilván fél évre, meg egy évre nem. Nem szeretném én se Drummondot kezdőcenternek, de mondjuk egy másfél hónapos sérüléssel nem lenne gondunk, de ha Lonzóból nincs, és már pedig jelenleg az a baj, hogy ő a legnagyobb kérdőjel a következő idényünkbe. Ha Lonzóból nincs, akkor nem megyünk pálya előnyére, az tuti fix. És nagyon remélem, hogy play-offba bekerülünk, mert azért ez a csapat szerintem elég jó ahhoz, hogy play-offért menjen, de ha van ból, akkor szerintem jóval nagyobb célokat is kitűzhetünk magunk elé. Igen, talán a bajnoki cím az egy kicsit erős, bár nyilván nem én mondtam, úgyhogy ha rám fogjátok, akkor le fogom tagadni. De annyi volt egyébként a problémája a keleti csapatoknak az előző play-offba, vagy még azt sem tudom mondani, hogy ha teljesen egészséges a Bulls, akkor nem tudtunk volna legyőzni XY-t. A Bostonon nyilván nehezen mentünk volna túl, de hát a Miami, ahogy kinézett a döntőben, meg, vagy a keleti döntőben, meg ugye a Middleton nélküli Bucks, tehát nem volt szerintem olyan nagyon messze a keleti mező.
Jó, hát ebben playoff tekintetében én nem fogok tudni egyetérteni, de ezt már átrágtuk, viszont Tóth Attila ezzel a pozitív hangvételű végszóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma, és átbeszéltük a Bulls csapatát.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, lehet. Szia-szia!
Zali, mi pedig jelentkezünk jövő kedden, meg folytatjuk a sort, és ezért titokban már egy picit az EB-re is készülünk, ahol nem egy, nem kettő, hanem hát azt akartam mondani, hogy jó pár NBA játékos lesz, fogalmazhatnánk úgyis, hogy fél liga ott lesz, úgyhogy azért a következő hetekben is bőven lesz izgalom. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövünk tehát jövő héten is. Ne aggódjatok, hogyha tetszik nektek, amit csinálunk Patreonon, tudtok minket támogatni, és természetesen azzal is támogattok, hogy hallgattok minket. Na de, hamarosan ugye augusztus, úgyhogy jönne az újabb Patreon sorsolás, ezt se feledjük. Minden jót kívánunk nektek! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.